Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 128. dicséretünket énekeljük, a 128. zsoltárunkat, a 128. zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 225. dicséretünket keressük elő. 225. dicséretünket, és ezzel magasztaljuk a mi Urunkat. A 225. énekünk mindegyik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek szent teremtőjének.
Mennek és földnek
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levele 6. részéből olvassuk. A 6. rész 6. versétől a 16. versig. Pál apostolnak Timóteushoz írt első levele 6. részében a 6. verstől ezt olvassuk. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk e világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, meg csapdába és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat átalszegezték sok fájdalommal. De te, ó Istennek embere, ezeket kerüld, hanem kövessed az igazságot és Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a béketűrést, a szelídséget. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, melyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok tanú előtt. Meghagyom néked Isten előtt, aki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus alattam a szép vallástétellel, hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig, amit a maga idejében megmutat a ma boldog és egyedül hatalmas, a királyok király és uraknak ura, aki egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott és nem láthat, akinek tisztesség és örökkévaló hatalom. Amen. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, drága teremtőnk, köszönjük néked, hogy ma is hozzád jöhetünk imádságban, hittel a szívünkben, azért, hogy áldjuk a te nevedet, mint teremtményeid. Köszönjük néked a te hatalmadat, szeretetedet, melyet kiterjesztettél reánk, és melyet megújítasz fölöttünk, és gondoskodsz rólunk, testünkről, lelkünkről, életünkről. Köszönjük néked mindazt, amit az elmúlt héten is megtapasztalhattunk ebből a gondoskodó, szerető hatalomból. Köszönjük néked, hogy üdvösségünket is akarod, és ezért küldted nekünk az Úr Jézust a te ígéreted szerint. Köszönjük néked, hogy őt adtad, hogy benne higgyünk, ő benne reménykedjünk, őre áll bízzuk magunkat, őt kövessük egész életünkben, hogy ne ismerjünk egyebet Krisztusnál, vagyis ő legyen a legelső a szívünkben és az életünkben. Köszönjük, hogy őt adtad, aki adta magát a mi bűneinkért a Golgota keresztjére, hogy megváltson bennünket, hogy bűnbocsánatot szerezzen tőled minden bűnünkre. És köszönjük néked, hogy nem hagytad halálban a juhok nagy pásztorát, a mi urunkat, hanem föltámasztottad őt harmadnapról, hogy benne remélve őt kövessük, és tőle erőt nyerve tartsuk meg a parancsolatokat, szeretetedért hálából neked éljünk. Köszönjük néked, atyánk, hogy áldhatunk téged azért, mert a fiúval elküldötted a te szent lelkedet, aki által most is itt vagy, köztünk vagy, megeleveníted a szívünket, megeleveníted előttünk az ígét, hogy legyen üzenete a számunkra. Kérünk, hogy szólj hozzánk lelked erejével, formálj bennünket, vedd el hitetlenségünket, és ébreszd bennünk élő hitet, igaz hitet. Segíts bennünket, hogy föllángoljon bennünk ez a hit, hogy ne csak parázs legyen a szívünkben, hanem nagy tűzzel éghessen, és egyre gyermekibb módon bízzunk te benned, a te szavaidban, és engedjünk neked minden dologban. Kérünk, munkálkodj ezen a te dicsőségedre, atyánk. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, hogy kiszállhatunk a világnak az űrzavarából, a körforgásából, abból a feszültségből, békétlenségből, igazságtalanságból, sokszor mocsokból, ami körülvesz bennünket. Köszönjük néked, hogy idejöhetünk, ahol elcsendesedhet a szívünk a te színed előtt, és kérhetünk, hogy a te szavad érjen el minket, és készítsen fel arra, hogy szent életet, tiszta életet, kegyes életet tudjunk élni ebben a világban. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat, kérünk, áld meg együtt létünket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, íge hirdetésre készülve a 287-es énekünknek a negyedik versét énekeljük el. 287. énekünk negyedik versét, ami így kezdődik: mi elménknek homályát távoztassad el, ajándékoz engedelmes szívvel, lélekkel. Isten tiszteletünk alapigéjét a Királyok második könyvének 5. részéből olvassuk, a 15. verstől a 27. versig. Leülve hallgassuk ezt az íge helyet. Tehát Királyok második könyve 5. része, 15. versétől a 27. versig. Aztán visszatért egész kíséretével Isten emberéhez, és bemenvén megállt előtte, és így szólt: íme, most tudom már, hogy nincs az egész földön Isten, csak Izraelben. Azért most vedd el, kérlek, ez ajándékot a te szolgádtól. Ő pedig mondta: él az Úr, aki előtt állok, hogy el nem veszem. Kényszeríti vala pedig őt, hogy elvegye, de ő nem akará. És mondana Naámán: ha nem, adj kérlek a te szolgádnak-e földből annyit, amennyit elbír két összvér, mert a te szolgád többé égő áldozattal vagy egyéb áldozattal nem áldozik idegenisteneknek, hanem csak az Úrnak. Ebben a dologban legyen az Úr kegyelmes a te szolgádnak, hogy mikor bemegy az én uram a Rimmon templomába, hogy ott imádkozzék, és ő az én kezemre támaszkodik, ha akkor én is meghajlok Rimmon templomában, azt, hogy én meghajlok Rimmon templomába, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak ebben a dologban. És mondané ki Elizeus: eredj el békességgel. És mikor elment ő tőle úgy egy mérföldnyire, Géházi, Elizeusnak, Isten emberének a szolgája, azt gondolta: íme az én uram megkímélte ezt a szíriabeli Naámánt, és nem akarta tőle elvenni, amit hozott volt. Él az Úr, hogy utána futok, és valamit szerzek tőle. És utána futott Géházi Naámánnak. Látván pedig Naámán őt, hogy utána fut, leugrott a szekérből, és elejébe ment, és mondta: rendben van minden? És mondta: rendben. Az én uram küldött engem, ezt mondván: ímé most, csak ez órában jött hozzám két ifjú Efraim hegyéről, a proféták fiai közül, adj kérlek azoknak egy talentum ezüstöt és két öltözet ruhát. És mondta Naámán: kérlek, védj két talentumot, és kényszeríté őt, és egybe köte két talentumot két zsákba, és két öltöző ruhát, és azokat két szolgájának adá, akik előtte vitték azokat. De mikor a dombhoz ért, elvette tőlük azokat, és elrejté egy házban, és elküldte a férfiakat, és elmentek. Ő pedig bemenvén megállt az ő ura előtt, és mondané ki Elizeus: honnét Géházi? Felelt: nem ment a te szolgád sehová. Ő pedig mondané ki: nem mente el az én szívem te veled, mikor az a férfiú leszállott a szekeréből elődbe? Most az ideje,
hogy szerez ezüstöt, svégy ruhákat, olajfákat, szőlőket, juhokat, barmokat, szolgákat és szolgálóleányokat. Azért rád és a te utódodra ragad Naámán leprája mindörökké. És kiment ő előle, megpoklosodva, mint a hó. Kedves testvéreim, Naámán történetének záró jelenete rendkívül tanulságos ma is mindnyájunk számára. Láttuk, hogy miután a gyógyíthatatlan beteg, szíriai fővezér, főparancsnok csodásan meggyógyult Isten kegyelméből, visszasietett a prófétához, Elizeushoz, akitől a jó tanácsot kapta. Nagy örömmel ment vissza, hiszen meggyógyult, és örömében hálás is, és pénzt akar adni az Elizeus prófétának. Elizeus azonban a kényszerítés ellenére se fogadja el. Azonban, amikor Naamán eltávozik tőle, akkor látjuk, hogy Elizeusnak a szolgája, ez a Géházi nevű ember, hát utána fut Naamánnak, és egy hazugsággal kicsal tőle egy tekintélyes summát, illetve anyagi gazdagságot. Érdemes ezt a két embert, Elizeust és Géházit megvizsgálni abból a szempontból, hogy hogy viszonyulnak ők a pénzhez, az anyagiakhoz. És közben egy kicsit úgy magunkat is szemügyre venni, hogy mi is, hogy kezeljük ezeket a dolgokat. Hiszen nagyon, nagyon anyagias világban élünk, nagyon materialista világban élünk, ugyanúgy, mint ahogy ők is egyébként abban éltek, az ember nem változik semmit. Kérdés, hogy az Úr mit akar? Azért is érdemes őket így összevetni, mert mind a ketten tulajdonképpen ugyanazt mondják. Ugyanazzal kezdik a mondani valójukat, csak valahogy máshova lyukadnak ki mind a ketten. Mind a kettő egy ősi eskü formával kezdi a mondani valóját, azt mondja, él az Úr, aki előtt állok. Él az Úr, aki előtt állok, ami egy ilyen, amilyen biztos, hogy él az Úr, olyan biztos, hogy ezt és ezt fogom tenni, vagy ez és ez fog történni. Hát mindegyik ugyanúgy kezdi a mondani valóját, de mégis a más lesz az egyiknek és a másiknak a vége. Nézzük először Elizeus prófétát. Jön Naámán, és kínálja neki a pénzt, amit hozott magával, és azt mondja neki, él az Úr, aki előtt állok, hogy el nem veszem, el nem fogadom. Nem kell a hála pénz. Pedig Naámán az adományát, amivel a prófétát meg akarja ajándékozni, áldásnak nevezi. Nagyon érdekes az eredeti szövegben, hogy ő ezt a szót használja, vedd el ezt az ajándékot, így fordítja Károli, de vedd el ezt az áldást a te szolgádtól. Ez áldás, amit adni akarok neked. Ez egy úrtól való ajándék, amit át akarok neked adni. Ugyanezt a kifejezést használta Jákob, amikor Ézsaunak ajándékokat küldött, hogy egy kicsit megbékítse, áldást küldött neki. Ugyanezt a kifejezést olvassuk a Sámuel első könyvének a 25. részében, amikor az okos Abigail, a harcos kedvű Dávidnak ajándékokat küldött, áldásokat küldött, hogy kímélje már meg az ő bolond férjét. Itt is erről van szó, és egy nagyon szép kifejezés, mert adni akar egy szép summát, ugye hozott magával egy kazal ezüstöt, meg egy nem tudom hány öltözetnyi ruhát, és ezt áldásként akarom neked odaadni. Az Isten engem is megajándékozott, mondja Naámán, és most én hadd ajándékozzalak meg téged. Áldásként tekints erre a dologra, amit adni akarok neki. Neked. Ez egy olyan szép, nem? Elizeus igazán mondjuk elfogadhatta volna. Tényleg áldás az Úrtól, hiszen nem nagyon volt ennek az Elizeusnak semmi pénze. Emlékeztek még a korábbi történetekre, hogy nem volt egy gazdag ember egyáltalán. Amikor a próféta fiakkal együtt volt, és megéheztek, akkor mondja, menj ki a mezőre, és gyűjts valami kis parét. És akkor kiment, gyűjtögetett valami kis zöldséget, aztán abban is mérgezett volt. Hát nem volt gazdag ember, és igazán mondjuk elfogadhatta volna. És hát még ráadásul Naamán még kényszerítette is, még erőltette is ezt a dolgot. Mint amikor valaki ma is ugye az orvosnak akar adni egy kis pénzt, és azt mondja, nem, de mégiscsak, na, tessék, már belegyűri a zsebibe a jó magyar, és akkor rá erőszakolja. Gondolnánk azt is, hogy talán csak Elizeus, na, udvariaskodik. Nem, hogy hát nem fogadom el, de hát azért mégiscsak el akart ő azt fogadni, mert ahogy ma is ugye sokszor halljuk, hogy nem, köszönöm, de már érezzük ebben a hangsúlyban, hogy azért mégiscsak elfogadná azt. Hát Elizeus nem ilyen, ő azt komolyan gondolta. Nem. És Naamán, hát értetlen. Biztos, hogy nem értette ezt a dolgot. Nem értette. Tehát ez egy szegény ember, most egy csapásra gazdaggá lehetett volna, hát vannak itt neki szó, van itt egy szolgálja, hát ez is, hát hol élnek ezek, látta azt az egyszerű házat, ahol együtt éltek, látta az öltözetét, biztos Elizeusnak, amikor már ott visszament, tehát ráfért volna egy kis adomány, de hát az azt mondja, nem. Mint hogyha nekünk jönne valaki, és mondaná, itt egy lottó ötös. Egy kazal pénz, hát fogadd el. És akkor mondanánk nem. De hát jó célra is fordítod. Itt vagy te, itt van a szolgád, itt vannak a proféta fiak, a proféta iskola. Drágák az idők, sok szegény van, adhatsz másoknak is belőle. Éhség van mögöttetek. Hát lehet volna hely ennek a pénznek, ennek az ezüstnek. Sok ezüst volt az. Egy talentum az olyan 35-36 kiló. És akkor ő sok talentumot hozott. Az nagy érték volt. És érdekes nagyon ez az egész, hogy Elizeus azt mondja, hogy nem. Ő, aki egyébként máskor elfogadott ajándékot. Olvastuk azt a történetet is, hogy amikor jött hozzá egy ember Baás Alisából, és hozott nekik egy kis gabonát és kenyeret, és azt elfogadta tőle. De most meg valahogy megmagacsolja magát, és nem. Azt hiszem, testvérek, hogy Elizeus tudatni akart Naámmal több dolgot is. Talán először azt, hogy az ő szívének és életének a központjában nem a pénz állt, hanem az Úr. Tényleg az Úr. Az Úr volt Elizeus legfőbb kincse, legfőbb gazdagsága. Az ő szíve központjában az élő Isten áll, az Úr, aki előtt állok, él az Úr, aki előtt állok. Ő nekem a legelső, az élő Úr, a pénz a szuszadrangú kérdés. Nem a pénznek a fogja, Elizeus, nem az anyagiaknak a fogja, szabad ettől, szabad elutasítani ezt a nagy gazdagságot. És hát Naamánnak ez biztos, hogy olyan szokatlan volt, mert abban a világban ő élt. A pogány világba élt ő, és egy a társadalomnak a kréméhez tartozott, ott a pénz az volt a minden. Az állt az élet központjában. Ott volt a király, ott voltak a főemberek, a papok, a mágusok, akik szipolyozták rendesen a szír népet is. De itt úgy látszik, hogy itt van egy papféle, ez az Elizeus, ez az Isten szolgája, Isten ember, ez meg nem ilyen. Hát nem pénzéhes emberek. Mert nem a pénz nekik a legelső, hanem az Úr a legelső. Hát testvérek, már itt érdemes úgy egy picit megint magunkra nézni, hogy ki a mi szívünkbe az első, ki nekünk a legfontosabb. Valóban mi is így vagyunk, hogy ennyire szabadok vagyunk a pénztől, mert az Úr a legfőbb kincsünk, Krisztus a legfőbb kincsünk. Ő a mindenünk, ahogy énekeltük itt ebbe a gyönyörű énekbe, a 225. énekünkbe. Ő az első, hogy ne legyen más senki, csak Krisztus, kiben kell bízni. Ő, ami drága, meghalt és feltámadott, megváltó Urunk, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, ő az első, a szívünk tengelye, körülötte forog minden. Ő határozhat meg mindent, vagy a pénz. A pénz hat ki a kapcsolatainkra, az időbeosztásunkra, mindenre. Hát az Úr adjon nekünk ebbe belátást, hogy nekünk hol van a pénz a szívünkbe és az életünkbe. És még egy dolgot talán mondhatok, hogy Elizeus Valószínűleg azt is érzékeltetni akart ezzel a Naamánnal, hogy az Isten ajándékába részesült, és az Isten ajándéka nem vehető meg pénzen. Lehet, hogy Naamán úgy gondolta, hogy ő kifizeti most ezt a gyógyulást, amit kapott. Ő megfizeti ez, és akkor kvittek lesznek. Ő kapott egy gyógyulást, a gyógyíthatatlan leprából ő most megfizet érte. És örömmel fizeti meg, mert jó neki, meg, hogy egészséges lett, és semmi gond nincs ebből. Ő nem lesz azzal nagyon szegényebb, hogy most odaad nem tudom hány talentum ezüstöt, meg nem tudom hány öltözetnyi ruhát. És Elizeus pedig, testvérek, el akarta neki mondani azt, és ragaszkodott hozzá foggal körömmel, hogy nem, mert az Isten ajándéka pénzen nem megvehető. Nem megvehető. Hát nagy dolog ez, testvérek, ha mi is megértjük, hogy az Isten ajándéka a bűnbocsánat, az örök élet, és minden egyéb isteni ajándék, azokért nem tudunk fizetni, nem is kell fizetni. Nem kell fizetni, nem tudjuk megvenni. Nincsenek jó tettek, amikkel fizetnünk kell, amit le kéne rónunk tartozásképpen, és akkor majd kvittek leszünk az Úrral. Mi kaptunk tőle bűnbocsánatot, erőt, békességet, mit tudom én, és akkor most mi megfizetünk ezért. Egy csomó embertestvérek így üzletelni akar az Istennel. Elmondok nem tudom hány mi atyánkot, meggyújtok néhány gyertyát, ide megyek, oda megyek, térden csúszok egy kicsit, aztán akkor majd az Isten is jön nekem valamivel. Nem, testvérek, nem, ez nem üzleti kapcsolat van Isten és a bűnösök között, Isten és a beteg emberek között, hanem kegyelmi kapcsolat. Naamán kegyelemből gyógyult meg, és mi is kegyelemből kaphatunk új életet, és nem tartozunk az Istennek semmivel érte, és mégis úgy érezzük, hogy mindenünket oda kell adni. De ez nem tartozás, és nem fizetség azért, amit kaptunk. Hát, hogy tekintünk ezekre a dolgokra? Vajon tényleg, hadd ismételje magamat, tényleg az Úr Jézus az első a szívünkbe? Ő tett minket szabaddá a materiális dolgok bűvöletétől? Vagy ez az egy szempontunk a pénz nekünk is? És a másik dolog, a másik kérdés, hogy valóban fölfogtuk és megértettük, hogy az Isten nekünk mindent kegyelemből ad, ingyen adja. Soha nem fizethetünk érte, és nem vár tőlünk semmit. Jézus fizetett meg mindent a kereszten. Nem kell mást. Ingyen elfogadni, amit Isten ígér nekünk, és ad nekünk. Hát ez az első dolog, amiről egy kicsit szerettem volna beszélni. Elizeus bizonyos szempontból az ő esete unalmasabb eset, mint Géházié. Géházi egy kicsit izgalmasabb, térjünk át rá. Géházi ott él az ő ura mellett, és annyi csodát élt át ez az ember. Hát már az eddigi történeteket is, ahogy itt átvettük, láttuk, hogy mennyi csoda. Ott volt a Sunemita házánál, fiút ígért neki, megszületett. Aztán meghalt, de jött a próféta és föltámasztotta. Ott volt, amikor a próféta fia Gilgába mérgetettek, és az ételt méregtelenítette Elizeus egy marok liszttel. Ott volt, amikor a Baál-Salisa-beli férfi jött hozzá, és hozta a kenyeret, és a kenyér megsokasodott. Látta, hogy néz ki Naamán leprásan, mert ő adta át a próféta üzenetét Naamának, és látta, hogy hogyan tér vissza, meggyógyultan. Átélte Géházi ezeket, testvérek, látta, tapasztalta, hogy Isten ilyen, és ez az én uram, ez az Elizeus, ez az Istennek a szolgája. Olyan rendkívüli oktatásba részesült ez az Elizeus. És mindez nem használt neki semmit. Mintha semmi hatást nem gyakorolt volna rá. Úgy élt a próféta mellett, mint ahogy későbben Júdás élt az Úr Jézus mellett. Ott volt a Júdás Jézus Krisztusunk mellett, és látta az Úr Jézus. Látta, hogy neki az atya az első. Mint ahogy Elizeusnak is Isten volt az első. Látta Géházi. Júdás látta Jézus csodáit. Ahogy Elizeus csodáit látta Géházi. Ahogy Elizeus tanításait hallgatta az a szolgája, ugyanúgy hallgatta Júdás az Úr Jézusnak a tanításait. És mintha Júdásról is ugyanúgy, mint Géháziról lepergett volna ez az egész dolog. És sőt, ahogy Géházi egy anyagias ember volt, ugyanúgy volt anyagias ember Júdás is. Olyan, mintha Géházi Júdásnak lenne egy ilyen előképe a történelembe, aki az Isten embere mellett él, és nem használ neki semmit.
mert az ő ura az az Isten embere, ő meg a pénzember, az anyagiaknak az embere. Örök jelesz, testvérek, mert mi is tulajdonképpen láthatunk magunk előtt hívő embereket, komoly hívő embereket, akiknek az Úr az első, Jézus az első, Krisztus az első, akik érte mindent vállalnak, és nem a pénz a legfontosabb az életükbe. Halljuk az ő tanúságtételüket, bizonyságtételüket, látjuk az ő életüket, megfigyelhetjük őket, és vajon mindez hiába? Lehet hiába? Hát lehet, testvérek, sajnos lehet. Lehet, hogy közben maradunk gyakorlatilag materialista, bálványimádó emberek, pénzimádó emberek, mammonimádó emberek. Milyen megdöbbentő, testvérek, nem csak Júdás esett ebből a szempontból, hanem Pál apostolnak is volt egy embere, Démásnak hívták, aki ott járt Pál apostollal együtt a szolgálatba, a misszióba. És látta ezt az apostolt, ahogy szenved, ahogy imádkozik, ahogy szolgál, ahogy a Krisztusért mindenre képes, és mindent elvisel, és mégis azt írja róla Pál apostol a Timóteushoz írt levél végén, hogy Démás elhagyott engem a jelen való világhoz ragaszkodván. Őnek is hiába volt az, hogy ott volt ez az apostol, semmi. A világ fontosabb volt neki, a pénz, az anyagi gazdagság. És elment, ott hagyta a Pált is, de az egész, valószínűleg az egész ügyet ott hagyta, az Úr ügyét. Hátat fordított. Lehet valaki, testvérek, egy igaz proféta szolgálja, láthatja akár magát Jézust, kísérgethet egy hű apostolt, és mégse lesz belőle Isten embere, hanem marad az anyagiak embere, az élvezet embere, a hatalom embere. Hallgathatja az igét valaki, tudhatja, hogy mit kíván az Úr, tartozhat egy élő, hitű gyülekezetbe, közösségbe, láthat maga körül igazi hívőket, akinek az Úr a gazdagsága és az öröme, és részesület áldásba mellettük, és a szíve közben mégis marad az a bálványimádó, materialista szív. Lehet, testvérek, sajnos lehet. Tarts hát komoly önvizsgálatot az Úr előtt, és kérdezd meg magadtól, hogy mégis hát kinek az embere vagyok én? Az Isten embere vagyok én? Vagy fogja vagyok? Önmagukban nem rossz. Önmagukban nem rossz. De mégis teremtett földi dolgoknak. Ha nem a pénzzel van a baj, ami Géházinak, vagy Démásnak, vagy Júdásnak fontos volt, hanem az volt, hogy ez fontosabb volt nekik az Úrnál. Előrébb való volt, és nagyobb hatást gyakorolt reájuk, mint maga az Úr, mint maga Krisztus. Hát kérjed az Urat, hogy tárja föl előtted, hogy neked is, nekem is ugyanezt kell tenni veletek együtt, de tárja föl előttünk, hogy ki nekünk tulajdonképpen az első, kinek az emberei vagyunk mi. Ő mindenekben az első. Így mondja Pál, hogy ő legyen mindenekben, ő legyen mindenekben az első. Krisztus, az Úr az első az életünkben. Többet ér nekünk minden földi kincsnél. Akkor rendben van, de ha nem, akkor nagy veszélyben vagyunk. Ha Jézus nem szabadított meg a maga számára, akkor nem veszély, hogy olyan leszel, mint Géházi, vagy Júdás, vagy Démás, hanem már olyan vagy. Már olyan vagy. És ha már azt tudod mondani, testvérem, velem együtt, hogy a mi szívünk az Úr Jézusé, akkor azt is kérdezzük meg magunktól, hogy még mindig az övé, mert lehet, hogy egyszer az Úré lett, de vajon nem estünk vissza? Én nem mondom, hogy Géházi talán nem volt valamikor komolyan az Úr híve, de valahogy visszacsúszott ebbe az anyagiasságba. Nem állhat fönn a veszély egy igazi kereszténynél is, hogy nekem Krisztus az első, és mégis aztán visszaesek. Megint az anyagiak lesznek az első. Fönnáll a veszély, testvérek. Ha egy proféta szolgálja, ha egy apostol szolgálja, elbukhatott, a Krisztus tanítvány elbukhatott, mennyivel inkább bukhatok el én? S ti is. Mennyivel inkább? Legyünk csak gyanakvók önmagunkkal szembe, és kérdezzük magunkat az Úr előtt, tényleg te vagy még mindig az első? Kicsit nézzük Géházit közelebbről. Mint kiderül a proféta szavaiból, ugye ő nem csak, hogy, meg hát az ő tetteiből is, ő nem csak, hogy pénzimádó ember volt, hanem egy hazug ember is. Figyeljétek meg ezt, ugye utána szalad Naámánnak, és egy egetverő hazugsággal hozakodik elő.
Hazudik egy nagyot neki. Jött az én uramhoz most éppen két valaki, két proféta fi, hát kéne nekik valamit adni, mert hát olyan szegények, hát adjál már valamit. Egy talentum ezüstöt, meg két öltözetnyi ruhát. Hadd ruházzuk már fel őket. Hát nem is volt igaz, hát nem is küldte őt a proféta, és nem is jött hozzájuk senki proféta fi. Egy nagy egetverő, ronda, fekete hazugság volt, amit mondott. Annak érdekében, hogy hozzájusson ő maga ahhoz a gazdagsághoz, meg pénzhez, amire vágyott. Hát látjátok, hogy hozza egyik bűn a másikat. A bálvány imádásból azt mondja, hogy imádja az anyagiakat, jön a hazugság utána. Így van, testvérek, a mi életünkben is így van. Egyik bűn hozza a másikat. Nem lehet, hogy csak egy bűnöm van a többi, de nem, azok együtt járnak, kéz a kézbe. Aki meg akar gazdagodni, azután hazudni fog annak érdekében. Becstelen lesz. Kics hazugság, nagy hazugság, teljesen mindegy. Nem a valót fogja mondani, ő se a valót mondta. Mást mondott, mint ami a valóság volt. Hazudott. Nem igaz az, testvérek, hogy relatív az igazság, meg relatív a hazugság? Nem relatív, hát látjuk. A valóság az volt, hogy nem jött senki, és nem küldte a próféta. Ő meg azt mondta, hogy de küldött a próféta, meg jött hozzánk valaki. Nem igaz. Az igazság nem relatív, testvérek. Nagyon is tudjuk, hogy nem az. Ez hazugság volt. Hát... Na, mindenki megint nézzen magába, hogy milyen bűnök jönnek, testvérek, abból, hogyha nekünk nem az Úr az első, hanem mondjuk a pénz. Ebből ered egyféle magatartás, egy viselkedés. Lehet, hogy nem hazudunk, lehet, hogy más fogunk csinálni, lehet, hogy lopni fogunk. Mert egyébként nem csak hazudott, hanem lopott is. Ez már a következő bűne tulajdonképpen, mert ezzel a hazugsággal meglopta tulajdonképpen Géházi Naámánt. Meglopta. Ez nem az ő pénze volt, az az ő pénze volt, és elvette tőle, ellopta tőle egy hazugsággal. Kicsalta tőle. Becsapta ezt az embert. Egyik bűn, testvérek, hozza a másikat. A mi szívünkben is így van. És amikor hazamegy egyébként, hogy visszatérjünk még a hazugsághoz, nem csak Naámánnak hazudott, amikor hazamegy Géházi, mit csinál? Megkérdezi tőle a gazdája, az ura, hogy honnét jöttél Géházi? És mondja, hát sehol nem mentem. Elizeusnak is hazudik egy nagyot. Nem elég, hogy hazudik Naámánnak, meg jó, becsapja őt, és meglopja őt, hanem utána hazamegy, és otthon is hazudik egyet. Mint egy ilyen láncreakció fut ez a dolog, testvérek, döbbenetes. És hát szomorú, szomorú az, ha a mi szívünkben is, a mi életünkben is, ez sajnos így szokott lenni, hogy egyszer elcsúszunk, aztán utána csúszunk egyre másra. Egy hazugságból már egy másik hazugság születik, aztán lopunk, aztán megint hazudunk, egyik hozza a másikat magával. Mint te bekerülnénk egy ilyen pókhálóba, mivel nem bírunk kiszabadulni. Foglyokká válunk, rabokká válunk, a bűnnek a fogjaivá tulajdonképpen. És nézzétek, hát közben az egész elé odaragasztja ez a szerencsétlen Géházi, hogy él az Úr. Így kezdi az egész akcióját. Él az Úr. Ő tudja, hogy él az Úr. Nagyon jól tudja, hogy él az Úr, és pont ezért kéne neki tartózkodni ezektől a dolgoktól, de még az Urat is szemen köpi. Mert hát él az Úr, de hát kit érdekel, hogy ő mit akar. És megy a bűn útján. Hát az egész egy olyan döbbenetes, és ne ítéljük el túl hamar, mert ilyenkor mindig sajlunk arra, hogy elítéljük ezeket az embereket, hogy jaj, ez a szerencsétlen ember, hát hogy lehet valaki ilyen, miközben mi magunk is sokszor, hát vagy már túl vagyunk rajta, vagy benne vagyunk, vagy majd előtte állunk még ugyanennek az akciónak. Az egész ott kezdődik, hogy nem az Úr az első. Hát... Na, Naámántól visszatérve, urának is hazudva, kiderül, hogy nem számít ez a Géházi igazán arra, hogy ő egy látott ember, ő tudja, Elizeus tudja, meg Isten is tudja, hogy ő mit csinált. annyira megdöbbentő ez, testvérek, hogy minthogyha úgy elhitette volna magával, hogy ezt úgy megcsinálhatja, anélkül, hogy erről Isten meg az ő gazdája is tudna. Megszólal Elizeus, hogy nem ment veled az én szívem, amikor utánafutottás leszállt elédbe az az úr, hát ott voltam veled, Géházi. Én nem tudjuk, hogy mi történt, vagy hogy csinálta ezt Elizeus, de én azt gondolom, hogy Isten kijelentette neki, hogy mit csinál a szolgája. Elizeus sok mindent tudott, amit mások nem tudtak, mert Istennek egy ilyen beavatott embere volt. Isten elmondta neki. Hát Isten is látja, testvérek, és ő is tudta, hogy mi történt a háttérben, és hogy mi az, ami itt. És így vagyunk, testvérek, mi is egyébként, hogy véghez visszük a kis bűneinket, és azt hiszük, hogy azokat az Úr se tudja, meg emberek se. Pedig lehet, hogy emberek is tudják, de az Úr biztos, hogy tudja. Mi próbáljuk elleplezni, eltakargatni, szépnek tüntetni fel magunkat, meg becsületesnek, meg igazmondónak, meg mindennek, mert nagyon tudjuk ezt úgy megjátszani magunkat. Csak, tehát az Úr tudja. Hát ő tudja, velünk van az ő lelke, az ő tudása velünk van. Hát számítasz erre, hogy veled van az Úr, hogy tudja, hogy mit csinálsz? Hát számítsál erre, nagyon nagy bajban vagy. És ebből nem lehet kimászni itt hazugsága, mert van, aki tudja az igazságot. És az pont az élő Isten, a te bírád, meg az én bírám is. Azt mondja Elizeus neki, hogy hát most van-e az ideje annak, hogy te gazdagságot gyűjtsél? És hogy ez a megdöbbentő ez a mondás, testvérek, mert valójában nem annak volt az ideje, nem csak az volt itt a probléma Géházival, hogy ő hazudott, meg lopott, meg gazemberséget gazemberségre halmozott, hanem az, hogy ezt rosszkor csinálta. Azok az idők nagyon nehéz idők voltak. Isten népe, az egész Izrael egy nyomorúságban volt, bálványokat imádtak, mindenki olyan volt, amilyen, erkölcstelenek és kicsapongók és részegesek, és az egész társadalom egy katasztrofális állapotban volt. Az Isten ítélete volt rajtuk. És ott volt köztük egy Elizeus nevű ember, aki az Isten embere volt, és körülötte egy kis csapat, akik az Isten szolgái, hű szolgái voltak, akik hirdették az igét az embereknek, akik más életet éltek, és közülük valaki. Utána az egész Izrael mondhatta, hogy na ez Elizeusnak a szolgája, hallottátok? Na ilyenek ezek a hívők. És mindjárt elásták őket. Most van az ideje annak, hogy te ekkora gazemberséget műveljél, te Géházi. És ugyanez szólal meg, testvérek, Jakab levelében, ahol Jakab inti a hívő embereket, a hívő üzletembereket, akik visszatartják a szolgáiknak a bérét, azt mondja nekik, az utolsó időkben ezt kellene csinálnotok? Hát az utolsó időkben éltek, Krisztus vissza fog jönni, mi vagyunk az ő szolgája ebbe a világba, és most volna az ideje annak, hogy ti mindenféle becstelenséget csináljátok, és a saját alkalmazottaikat is becsapjátok? Hát nem ennek van az ideje, hanem a szent életnek, a tiszta, kegyes életnek. Vajon mennyire markol ez belém, belétek? Hát mi is az utolsó napokban élünk. Annak az ideje van, hogy földi kincseket gyűjtsünk. Közeledik a Krisztus visszajövetele. Az evangéliumot kell hirdetni az embereknek, mert az egész világ a tűz ítélete felé megy. Mi meg gyűjtögessük a földi kincseket? Minek? Miért az az első, amikor az Úr Jézusnak, a Krisztusnak kéne az elsőnek lenni? Most van az ideje ennek? Vagy most másnak volna az ideje? Hát másnak van az ideje. Hát azzal zárom, testvérek, hogy látjuk ezt a két utat, és látjuk, hogy Géházinak végül is az útja az teljesen másút végződik, mint ahogy ő azt ugye elgondolta. Elizeuson áldás volt a továbbiakban, és majd látjuk az életét. Géházit meg elbúcsúztatjuk. Elbúcsúzunk tőle. Mert a bűnének a büntetése utolérte. Ő Naámántól kicsalta a pénzt, meg a ruhát, és aztán az már nem volt az övé. Illetve csinálhatott vele, amit akart, amikor rászállott Naámánnak a leprája. És az a betegség, amitől Amaz megszabadult, most az övé lett, meg az utódaié. Ez kellett neki? De az Isten nem csúfoltatik meg. Na, látjuk testvérek ezt a két embert, látjuk a két utat, a két végeredményt. És még azzal szeretném talán befejezni, hogy Géházival kapcsolatban még valami. Azért ez a Géházi, miközben végigcsinált ezt az egész ügyletét, meg utána leprás lett, azért mondjuk egyszer-kétszer megállhatott volna. Úgy elgondolkozni. Nem? Mondjuk legalább ott, amikor hazamegy, és akkor azt mondja neki a gazdája, hogy honnét jöttél, Géházi? Legalább ott. Mint hogyha az Isten kinyújtotta volna felé a kezét, hogy na állj meg most, itt a bűnbánat ideje, itt a bűnvallás ideje, legalább most állj meg. És elmulasztja ezt a bűnbánatnak a pillanatát tulajdonképpen, a lehetőséget, a kegyelem, amikor oda morulhatott volna, és mondhatta volna, gazdám, mit csináltam? Hát milyen becstelen, hazug, nyomorult ember vagyok én, hogy itt élek veled, és ennek ellenére még mindig nem az Úr az első, és a pénz, és mentem utána, és hazudtam egy nagyot, és kicsaltam, és elrejtettem ott a domb mögött, abban a másik házban, ott van minden. Az egész egy rablott dolog, és ne, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak, és nekem, hogy ezt tettem. Mondhatta volna, nem? És kegyelmet nyert volna, irgalmat kapott volna, de nem. És így, mi is így vagyunk testvérek. Az Isten nem az első. Éljük a magunk életét, csináljuk a kis ügyleteinket, amiknek nem tulajdonítunk nagy jelentőséget, de az Úr látja, és közeledik hozzánk a fenyegető sötét ítélet, ami nem a földi lepra, hanem az örök kárhozat. Közeledik hozzánk, legyünk nyugodtak felőle. De az Úr megenged néha ilyen pillanatokat, amikor most összeroskodhatnék, most megalázhatnám magam, most végre szembenézhetnék önmagammal meg a bűntetteimmel, most végre bűnbocsánatot kérhetnék az Istentől, rendezhetném vele a dolgomat, mert nem emberek ellen vétkeztem, nem önmagam ellen vétkeztem, hanem az Úr ellen vétkeztem, a teremtő ellen, a gondviselő ellen, az ítélet bírája ellen. Rendezhetném vele, mert irgalmaz nekem, kegyelmes nekem. Hát nem ulaszd el, testvérem, ezt a pillanatot. Nem ulaszd el. Hanem ha ott van, akkor menj haza, szállj magadba, és kérd az Úr bocsánatát, és megbocsáttatik. És aztán kapaszkodj bele Jézusba, testvérem, kapaszkodj bele Jézusba, kapaszkodjunk bele a mi megváltó, élő Úrunkba, mert ő erőt ad nekünk arra, hogy ne is kövessük el a következőkbe ezeket a dolgokat. Hogy ne a pénz legyen az első, hogy ne hazudozzunk, hogy ne lopjunk, hogy ne csapjunk be másokat, hanem tisztán éljünk egy olyan világban, melyik érik az ítéletre. Szentül éljünk. Jézustól erőt kapunk arra, hogy olyanok legyünk, mint Elizeus. Mert ő is az Úrtól kapott erőt arra, hogy olyan legyen, amilyen volt. Tiszta és szent életű, aki ellenáll és kitart az Úr mellett. Ez nem az ő nagy erkölcsi ereje, ez az Isten ereje benne. És bennünk is az lehet, Krisztusunk ereje, hogyha ilyen magatartást tudunk tanúsítani egy egészen más világban. Hát azt a címet adtam az igehirdetésnek, hogy a pénz körül forog minden, vagy az Úr körül forog minden. Hát adja meg nekünk a mi Urunk Jézus, hogy ne a pénz körül forogjon minden. Lehet, hogy a világból ott forog, de a mi szívünkbe, a mi életünkbe, a mi közösségünkbe ne így legyen, hanem a Krisztus körül forogjon minden, és ő egy más életet ad nekünk, egy áldott életet. Gondoskodni fog rólunk minden anyagi szük. Megkapjuk az ezüstöt is, meg az öltözett ruhát is, meg sok minden egyebet megkapunk még. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te a legértékesebb kincs vagy ebben a világban. És köszönjük néked, hogy a te drága személyed, ami drága megváltónk személye, ami hatalmas, ami szerető, ami igaz megváltónk személye mindennél és mindenkinél többet ér. Segíts bennünket, Úrunk Jézus, hogy te lehessél a szívünk főhelyén, te lehessél a mi legnagyobb kincsünk, akiért mindent kárba veszni hagyunk, akiért mindent oda tudunk adni, akit nem engedünk el semmi pénzért. Ó, könyörülj rajtunk, Urunk, ha ez még nem így van, hadd legyen így, és ha már így van, legyél áldott érte Jézusunk, és hadd maradjon így. Segíts bennünket, hogy ne tántorodjon meg a szívünk, a világ sokféle kísértése, a sátán sokféle bántása közepette. Ne hagyjunk el téged, maradjunk ott melletted. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki szabaddá tudsz tenni arról, hogy visszautasítsuk az anyagiasságot, a hazugság, a lopás, a mások becsapásának a kísértéseit. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy meg tudjuk ezeket a döntéseket hozni az adott pillanatban, és tudjunk szentek maradni, és hűek hozzád. Kérünk téged arra, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy ha valami bűn útján járnánk, akkor meg tudjunk állni, és oda tudjunk alászkodni eléd, hogy bocsánatot kérjünk tőled, és veled egy újat kezdjünk. Segíts bennünket, hogy ne várjuk meg azt, hogy bekövetkezik az ítélet rajtunk, hogy a földi életünk is dirib darabokra hullik, és aztán majd a halál elnyel és a kárhozatba ébredünk fel. Könyörülj meg rajtunk, hogy értsük, hogy a bűnnek ítélete van, és ha nekünk nem kell a kegyelem, amit Krisztus szerzett a kereszten, akkor bennünket fog utolérni az ítélet. Segíts bennünket, hogy kelljen a kegyelem, és kelljen az az új élet, amit így nyerhetünk. Kérünk téged arra, hogy beszélj velünk még ezekről a dolgokról, és juttass el Elizeusnak és az istenfélő embereknek a szabadságára, hogy ne legyen többé más senki, akiben kell bízni, egyedül te, Jézusunk, hogy ne legyen senki előrébb való a számunkra. Te legyél minden mindenekben, te legyél az első. Kérünk téged, hogy áld meg szívünket, életünket a következő héten is, áld meg a betegeket, a szenvedő testvéreinket, kérünk a gondozóikért, kérünk téged a kórházakban lévőkért, kezelés alatt álló testvéreinkért, hogy gyógyító szereteteddel légy mellettük. Imádkozunk hozzád az ifjúsági hétért, hogy áld meg azt is Felvidéken, légy köztünk, Urunk, és a te gondozó, hordozó szereteteddel védj körül bennünket is. Áld meg a te ígédet köztünk. Kérünk téged arra, hogy hordozd, Urunk, népünket, fordítsd magadhoz minél több honfitársunk szívét, és ha kedves előtted, használj ebben minket, Urunk. Segíts, hogy a te gyermekeidként ne szégyen, gyalázatot borítsunk a te nevedre és a te ügyedre, hanem éppen, hogy tudjunk dicsőíteni téged, szent élettel megmutatni téged másoknak. Kérünk, hogy hallgass meg most esedezésünket a te nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hirdetem azt, hogy a jövő héten a Bibliaórát a szokott időben kedden tartjuk. Szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra minden érdeklődőt. Hirdetem még azt, hogy a jövő héten Poprád melletti Szvidben leszünk ifjúsági táborban egyetemistákkal, illetve a kicsit idősebb korosztálya leszünk, ott 40-en leszünk, 40 ember lesz ott, hála Istennek. És hát azt kérem a testvérektől, hogy az útér oda is, vissza is, és az ottani tartózkodásunkért, a ételér, italér, és minden igei alkalomért is könyörögjenek, ha eszükbe jut, imádkozzanak értünk, hogy hordozzon bennünket az Úr az ő áldásával. A harmadik hirdetni valómat azt Lupcsa György presbiter testvérünk adja elő, aki a nyári augusztus közepén szervezendő gyülekezeti táborunkkal kapcsolatban szeretne egy pár gondolatot elmondani. Hallgassuk figyelemmel, különösképpen is, ha jelentkeztünk a táborba.
Hát, kedves testvérek, az egyik hirdetni való az mindannyiunknak szól, ahogy az ifi táborért is, ezért is kérünk mindenkit, akik jönnek, vagy akik nem jönnek, hogy imádkozzunk ezért az alkalomért is, hogy valóban ott testi-lelki megújulásba lehessen része a résztvevőknek. Jövő vasárnap istentisztelet után kérem, akik jönnek, maradjunk itt egy kis megbeszélésre, megbeszéljük a részleteket, utazást, egyebeket, ami szükséges. Addig is van két feladat. Az egyik feladat az, hogy elküldtem e-mailben a menüt, és akkor A, B menü, gyerek adag, felnőtt adag, ezt majd kérek benneteket, hogy küldjétek el nekem, hogy miből mennyit kértek a jövő vasárnapig, hogyha lehet. Mert ezt el kell küldenünk, ezt a megrendelést. Majd ugye, ahogy írtam is, vasárnap este lesz a közös meleg étkezés, és akkor fogjuk ezt megrendelni. A másik feladat pedig még a hátralevő pénzt még mindenki fizesse be Nemesné Ildikónál az irodában, amit majd együtt közösen fogunk rendezni, ha szállásszámláról van szó. Hát ennyi lett volna is, áldott hetet mindenkinek.
Köszönjük szépen. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró éneket lapozzuk fel, az a 469. dicséret. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Hallgassad meg hű megváltóm gyermekedet. 469, mindegyik versével énekeljük, és a himnusszal zárjuk mai együttlétünket. Himnuszunkat énekeljük el. áldás békesség.